kedves testvéreim, úgy, ahogy Dániel testvérünk említette, ennek a mai estének a témája Pál, népek apostola, zsidó, római és egyben mennyei polgár. És a ma estére kijelölt ige szakaszt olvasom a Filippi levélből, az első fejezet 21. versétől a 26. versig terjedő szakaszt, a Filippi levél első fejezetből a 21. verstől a 26. versig. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedéshetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Eddig olvassuk a szentírási szakaszt. Mielőtt közös imádságra hajtanánk a fejünket, testvéreim, három szempont alapján szeretnénk egy picit közelebbről megtekinteni ezt az ige szakaszt. Először azt a helyzetet szeretnénk megfigyelni, amelyben Pál apostol írja az ő levelét. Mi az, ami emberileg elmondható erről a helyzetről, emberi szemszögből látva, hogy néz ki az ő helyzete? Másodszor egy kicsit közelebbről szeretnénk megtekinteni Pál apostolnak a dilemmáját. Rendkívül érdekes, hogy két választható lehetőségről beszél, és ez egészen más lelki üzenetet hordoz, mint amit emberileg elmondhatunk Pál apostolnak mostani helyzetéről. Harmadszor pedig olyan érdekes, hogy Pál apostol meggyőződésről beszél. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, mondja Pál. Óriási kincs ez a meggyőződés, és olyan jó lenne, ha mindannyiunké lehetne. Valami ilyesmi, erre szeretnénk majd harmadszor tekinteni. Mi mondható el emberileg Pál helyzetéről? Közismert, hogy Pál a Filippi levelet börtönből írja. Fogságban van tehát, onnan ír az első európai gyülekezetnek. Azoknak, akik gondoskodó szeretettel adományt küldtek a fogoly apostolnak. Annak a kis gyülekezetnek, amelynek alapításakor ez a kis közösség csupán néhány asszonyból állhatott, Lídiával az élen, akikhez talán a később megtért Filippi börtönőr is csatlakozott a családjával. A levélből az is kiderül, hogy egy elhúzódó fogságról, szabadságvesztésről kell beszélnünk, és bizony a kivégzés a halál lehetőségét is magában hordozza ez a rabság. Pál tehát reálisan számol azzal, hogy nem marad életben, hanem meg kell halnia. És egy ilyen helyzet ellen, egy ilyen eshetőség ellen minden jó érzésű ember tiltakozik. Nem szeretjük a kényelmetlenséget, nem szeretjük a szenvedést, nem szeretjük azt sem, hogyha általunk szeretett személyek méltatlan, igazságtalan és megalázó helyzetbe kerülnek. Nem akarjuk, hogy kényszerűen elveszítsük őket, hogy el legyünk tőlük választva. Teljesen természetes reakció az, amit Péter, a tanítvány mondott, amikor Jézus, a mester próbálta tanítványait felkészíteni a rá váró szenvedésekre. Péter felcsattan, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Olyan emberi, olyan természetes, azt gondolom mindannyian át tudjuk érezni ennek a hevességét és ennek a gondolatnak a fontosságát, mert elveszíteni végképp nem szeretnénk azokat, akik fontosak a számunkra, akik közel állnak hozzánk, akiket szeretünk. A halál, a veszteség, a gyász egy torokszorító fájdalom. Nem akarjuk, Ennek még az eshetőségét sem szeretnénk felvázolni. Nyilván nem akarták a filippi beliek sem, hogy a szeretett apostoluk, aki a gyülekezetet alapította, egy börtönben haljon meg. Sokkal inkább azt szerették volna, hogy szabaduljon ki, legyen újra közöttünk, látogassa meg őket, hogy élvezhessék a jelenlétét, szeretetét, hogy hallgathassák az ige hirdetését, hogy kérdéseikkel hozzáfordulhassanak tanácsért. Milyen sokszor gondolkodunk emberi módon, természetes módon. Kórház, betegség, válságosra forduló egészségi állapot az, amit emberileg látunk. És emberileg ez a két eshetőség merül fel, élet vagy halál. Folytatása annak, hogy a szeretett személy közelségét, szeretetét élvezhetjük, hangját még hallhatjuk, vagy a vég, a süket csend, a hiány, a veszteség, a pusztulás, ami emberileg feldolgozhatatlan, amiben bele lehet zavarodni, mert lehetetlen, hogy csak ennyi legyen az élet. Hogy az ember még bekíséri a szerettét a kórházba, aztán egy nylon szatyorban kapja vissza szerettének ruháit. A temetkezési vállalat pedig egy marék hamut helyez el urnában a földi sírhelybe. Ez őrjítő. Az ember természetes földi helyzete valóban az. Ez volt emberileg nézve Pálnak is a helyzete. Előbb vagy utóbb, ha Krisztus addig vissza nem jön, emberileg ránk is ez vár. Nézzük meg másodszor, mi volt Pálnak a dilemmája. Mert érdekes módon ez a fajta látásmód, ahogy ő ezt a dilemmát megfogalmazza, teljesen átírja azt a helyzetet, ahogyan emberileg gondolkodhatnánk róla. Hogyan is beszél Pál a haláláról? Érdekes módon Pál a halálát nem egy tragikus végkifejletnek nevezi. Nem az élet szörnyű befejezésének, hanem azt mondja, vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. A költözés az új otthonnak az üzenetét hordozza. Az új helyen való meghonosodásnak az ígéretét. Nem tragédiát, hanem egy ígéretes kezdetet jelent. Pál ezt ráadásul mindennél jobbnak nevezi. A földi lét tehát csupán előszobája ennek a legjobb életnek. Mert az új lakóhely magában hordozza azt a csodálatos tartalmat, hogy ott Pál Krisztussal zavartalan, háborítatlan közösségben élhet. Édesapám 83 éves volt októberben, lelkipásztorként szolgált egész életében, és azt mondta egy alkalommal, hogy a legtöbbet a lelkipásztori szolgálat tekintetében haldokló testvérek betegágyánál tanulta. Ezt én is így tapasztaltam. Tudjátok, amikor nagy fájdalmak között halálra készülő hívő testvérünk imádságban áldja és magasztalja Krisztust az érte is kiontott drága vérért, a váltságért, akkor ott valami tapintható lesz. Abból, amit Pál így fogalmaz, Krisztussal lenni jobb mindennél. És hogy beszél Pál az életben maradásról? Így fogalmaz, ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Aztán később így folytatja, miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. És olyan érdekes azt látni, hogy Pál nem magáért aggódik, nem magát félti. Csupán azt szeretné, hogy azt a szolgálatot, amit az Úrtól kapott, be tudná fejezni. Mert ha szükség van még rá Filippiben és a többi gyülekezetben, hát akkor talán mégiscsak életben kéne maradni. Hogy szolgálhasson. Hogy Krisztusnak szolgálhasson, azzal, hogy másokat segít, közel segít Krisztushoz. És akik Krisztusnál megtalálták, azoknak segít, hogy hűségben megmaradhassanak a Krisztus követésében. Pál apostolnak nem a saját elképzeléseit kellett megvalósítania. Nem magát kellett felépítenie. Nem az álmait kellett megvalósítani, hanem az ő hitvallása, ha úgy tetszik, az ő álszpoétikája, az volt, amit így olvastunk, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Pál azon a bizonyos damaszkuszi úton egy radikális döntést hozott. Feladta az ő önző, büszke, magát kereső életmódját. És attól kezdve a legfontosabb kérdése az volt, amit ott is feltett Jézusnak. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És ebben az életprogramban lelte meg a boldogságát. Ez a krisztusi jelenlét írta át az életét. Tette a legvigasztalanabb, legszörnyűbb és végzetes élethelyzeteket is reménytelivé. Elmondhatta, én az életemet odaadtam az Úrnak, és addig maradok ezen a földön, ameddig az Úr ezt jónak tartja. Addig pedig, amíg Jézus nem hív haza, senki nem vethet véget az életemnek. Akár római katonák, akár bíróság, akár statárium. Nekem az élet Krisztus. Micsoda kincs, ha valaki Pál apostollal együtt elmondhatja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ha nem magamnak élek, hanem Krisztusnak, az egy hatalmas dimenzióváltás. Egészen más megvilágításba kerülnek dolgok. Lelki, örökkévaló tartalommal tölti meg földi létünknek a napjait. Eszembe jutott egy régi történet, 1995 pünköst hétfőjén, éjszaka a mentő perforált vakbéllel vitt be a kórházba. Komplikációk léptek fel, béllezáródásom lett, Isten kegyelme, hogy megtartott, életben tartott. Nem sokkal később Balipo Zoltán bácsi, nyugdíjas evangélikus lelkész kérdezte meg tőlem, tudod, hogy miért nem haltál meg? Hát erre olyan hirtelen egyértelmű választ nem tudtam adni, és Zoli bácsi erre azt mondta, hát azért, mert vagy van még Istentől rendelt dolgod a földön, vagy Istennek van még dolga veled. Milyen hatalmas kincs, ha valaki ezt elmondhatja, hogy az életem ideje Isten kezében van, és ő nem végez fél munkát, megígérte, hogy az elkezdett munkát bevégzi, és életben tart addig, ameddig feladatom van. Egy idős nénit látogattam nem olyan régen, aki már olyan magatehetetlenné vált, és olyan nagyon terhes számára az élet, és kérdezte tőlem, miért kell még élni, hogyha semmi hasznot nem hajthatok már végre. És mondtam neki, hogy az élet nem arról szól, hogy mi hasznosak vagyunk, nem csak arról szól, hanem az Úr dolgozik bennünk. És nem lehet elmenni az örökké valóságba félkész állapotban. Az Úr elvégzi a munkáját, és amikor elvégezte, akkor hazahív. Micsoda reménység ez. Úgy az életünk értelme nem annyi, amennyi hasznot hajthatunk, hanem az Úr dolgozik bennünk, és meg akar szentelni, tisztítani, az örökké valóságra elkészíteni. És végül mi volt Pál meggyőződése? De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Testvéreim, sok mindenben tévedhetünk. Lehetnek feltevéseink, amelyek nem igazolódnak. Lehet, hogy helyzeteket rosszul ítélünk meg. Emberekben, néha még magunkban is csalódhatunk. Lehet, hogy másokkal és magunkkal szemben támasztott elvárásainkban is csalódunk, nem igazolódnak. De a belső bizonyosság az nagyon fontos. A belső bizonyosság az a belső meggyőződés, amit az Úrtól kapunk. Azt ne hagyjátok kicsavarni a kezetekből. Van egy barátom, egy más egyházban lelkipásztor, nem Magyarországon él. A gyülekezetének a gondnoka és egyes presbiterek kikészítették. Sajnos ilyen is előfordul. És elérték, hogy elmenjen, elhagyja a gyülekezetét, más helyen keressen szolgálatot, hogy az a lelkipásztor kerüljön majd a helyére, akit ők akartak odahozni. És a barátomnak, akit nagyon megviselt ez az egész helyzet, mert Isten vezetéseként érte meg, egy újjászületett hívő emberről van szó, hogy abba a gyülekezetbe kerüljön, ahol őt kikészítették, a következőket írtam. Egy dolgot azonban azt gondolom, hogy világosan meg kell különböztetnünk minden más változó hullámzástól, ez pedig a bizonyosság. A bizonyosság abban, hogy Jézus szeret. A bizonyosság, hogy ő hívott el. A bizonyosság, hogy ő akar használni az ő dicsőségére. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert az érzelmi állapotunk hullámzó. Az egészségünk is kikezdhető, az ideg állapotunk sem állandó stabilitású. De a bizonyosságot soha ne hagyd kicsavarni a kezedből. És a bizonyosságot soha ne add fel. Bármilyen más érzelmi, lelki, idegrendszeri vagy logikai hullámzások, viharok miatt. Hadd kérdezzem, van-e ilyen bizonyosságod? Bizonyosságod, hogy Jézus szeret. Hogy elhívott. Hogy neki szolgálj ott, ahova helyezett. És hogy ő érte, van értelme és lesz gyümölcse az életednek. Hogy nem tehertétel, hanem áldás leszel mások életében. És hogy Jézusért hálásak lesznek, érted? Mert örömükre leszel, épülésükre, hitük épülésére, amíg itt vagy. Még akkor is, ha már semmit nem tudsz tenni. De ahogy vagy, és aki vagy, az beszél Jézusról, és az ő szeretetéről. Adja a mi Urunk, hogy ne csak emberileg lássunk. Hogy legyenek lelki, mennyei összefüggései az életünknek. Hogy Jézus éljen bennünk, legyen ő az életünk, a mi régi természetünk halála árán. Mert akkor belső bizonyosságunk lesz arról, hogy mások hitének növekedésére és örömére lehetünk mi is. Addig, amíg Urunk itt akar látni, mielőtt hazahív. Amen. Jézus.